Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 300. műsorát, kiadását érte meg Silvio Purgarete Faustja. Jubilálhat tehát a kultúra, de mégis azért ez az ünneplés, ez egy szekvencia. Demeter Andrással vagyunk itt a tetőteraszon, a Kulturális Tárca vezetőjével. Miniszter úr, azon kívül, hogy színészként ezt mindenképpen meg kell ünnepelni, mi az, amire most Romániában kulturális élet szempontjából még büszkék lehetünk, aztán kezdjük az aggodalmakat is lajstromozni lassan.
Örülök, hogy ismét itt lehetek ebben a új minőségemben is. Természetesen egy színházi produkció 300. előadása az egy örömünnep valóban úgy a közönség, mint a társulat, mint a művészek számára. Hasonló sikeres produkciók, hál' Istennek, vannak még az ország különböző színházainak műsorán. Még akkor is, ha nem kimondottan 300 előadást értek meg, de hosszú életű, érvényes, értékes produkciók, hál' Istennek, még a kolozsvári rádió közvetlen szomszédságában is látogathatóak. A filmgyártás sikereiről is lehetne beszélni, a nemrég díjazott filmekről, vagy az előkészületben levő hihetetlenül izgalmas produkcióról, mint például a Sárga Nyakkendő című Sergio Csevidák életét és pályafutását megidéző nagyjátékfilm. Attól függ, mennyi időnk van mindezekre, de úgy gondolom, hogy egy másik oldala, a kultúrának egy másik oldala, az öröklött, az épített örökség megőrzése, felújítása, konzerválása terén elért sikerek is, hál' Istennek, hosszasan sorolhatóak.
A tárca átvétele azért másként zajlott Demeter István esetében, hiszen a kulturális minisztériumban osztályvezetőként, államtitkárként azért a struktúrát és a belső intézményi dinamikát jól ismeri. Mégis mi volt az, amikor hát ugye az átvétel átadás után szétnézett, meglepte, vagy azért, mert nem gondolta, hogy ilyen nagy a gond, vagy ekkora, vagy új tételek jelentek meg, amelyek eddig nem voltak annyira nyilván.
Most a jéghegy csúcsát általában látjuk. Hogyha valakinek esélye van arra, hogy nem első ízben legyen ennek a jéghegynek a látogatója, mint ahogy az én esetemben ez, ahogy említetted, az államtitkárságot, hogy azt megelőzően vezérigazgatóságot is jelentett, számomra nem csak a csúcs felfedezése volt meglepetés, ha egyáltalán beszélhetünk meglepetésről, hiszen én azokat a rejtett zegzugókat is elég jól ismerem, amelyeket talán másoknak hosszabb idő után lenne lehetséges felfedezni, megismerni, feltérképezni. Amit viszont úgymond fehér foltokként éltem meg ebben az elmúlt néhány hétben, az csupán vagy kizárólag ahhoz köthető, amelyek eddig elé kifejezetten miniszteri hatáskörbe tartoztak, amelyet tehát soha senki nem delegált, sem államtitkárok, sem igazgatók hatáskörébe. Na ez általában nem egy nagy számú, de néha bizony igencsak fajsúlyos probléma halmazt jelent. Ezen a téren volt némi meglepetésem, de hál' Istennek ezek sem bizonyulnak kezelhetetleneknek. Van rá megoldás, van rá lehetőség, és ha idő is elegendő mennyiségben lesz rá majd rendelkezésünkre, akkor igazából nem beszélhetünk megoldhatatlan helyzetekről.
Az első két külföldi út az egyik keletre, a másik nyugatra és a szomszédba vezetett. A továbbiakban a Kulturális Tárca milyen külföldi stratégiát fog követni, hogyan építkezik a minisztérium a külkapcsolatok terén?
Én nagyon fontosnak tartom mindenek előtt a jó szomszédi viszony megerősítését, és mivel ebben a régióban nagyon értékes hagyománya van a regionális együttműködéseknek, erre fektetném a hangsúlyt, hiszen kulturális téren az élő eleven kapcsolatok jelentik az együttműködés lényegét, és élő eleven kapcsolatokat, hiszen igazából a jó szomszédi viszony alapján lehet a leginkább, vagy a legkönnyebben megteremteni fejleszteni, megélni. Emiatt tehát a Moldáv Köztársaságban, Magyarországot követően a polgárminiszterrel, illetőleg a szerbiai kollégával fogok találkozni, és ezt követően majd valamilyen formában is mértékben, akár koncentrikusan is megpróbálom kiterjeszteni, de természetesen mindazok a nemzetközi nagyon fontos intézmények, amelyek hát én már mondhatom hagyományosan, vagy hosszú évek óta munkaviszonyban állnak, ilyen például az UNESCO hálózat, vagy a frankofónia, hát ezeket továbbra is folytatni kívánom, árnyalni, fejleszteni, illetve tartalommal megtölteni.
Hogyha már tartalomról beszélünk, akkor ugye a keret is fontos, amit megtöltünk, és itt egy olyan 2007-ből származó jogi közegről beszélünk, amely időnként idejét múlta, másrészt pedig olyan új történések is megjelentek a kultúra terén, amelyek szinte diktálják azt, hogy a hazai művelődést szabályozó jogi közeget is át kell alaposan tekinteni. Mikorra várható egy új, vagy lényegesen megújított jogszabálykeret e tekintetben?
Ezen már elkezdtem dolgozni, hiszen a kormányprogramba beírtuk, hogy nagyon-nagyon fontos ennek a jogi szövevényrendszernek az áttekintése. És hát ezen a nyáron 4 kormányrendeletre kértünk és kaptuk a parlamenttől felhatalmazást. Ezek egyike például a régóta tervezett és különböző szintekre eljuttatott, de soha be nem fejezett műemlékvédelmi vagy örökségvédelmi kódex. A másik ugye, hogy sajtóról is beszéljünk, ez a sajtó szabadságot szabályozó európai rendelkezések és ajánlás csomagnak a romániai jogrendszerbe való átültetése. Nem utolsó sorban nagyon fontos ebben a mostani gazdasági helyzetben átgondolni elsősorban azoknak az intézményeknek a működését, amelyek törvényes jogszabályok által előírt hozzájárulások, úgymond kontribúciók alapján különböző pénzalapokat kezelnek. Ilyen lenne a Nemzeti Kulturális Arab Program romániai változatának intézményrendszere, vagy az országos vagy a nemzeti filmalapot kezelő intézménynek a működése, de az előbbihez, az örökségvédelemhez kapcsolódik ugyancsak az INEPE intézményének az átgondolása, amely hasonló alapokat, például a műemlékvédelmi bélyeget gyűjti és használja ilyen-olyan mértékben a törvény által előírt célokra. Ezt követően a fontossági sorrendben, ugye, hogyha az örökségvédelmi kódexet megvalósítjuk, akkor nagyon fontos lesz ugyanígy egy kódex formájában összegyűjteni azokat a jogszabályokat, amelyek a kultúra másik oldalát, hogyha megengedhető, akkor most úgy fogalmaznék, hogy az épített örökség, vagy a másik oldalon ezzel szemben állítható az élő, a mindennapok szintjén születő és alakuló mondott, énekelt, zenélt, rajzolt, festett vagy írott kultúra oldala. Tehát ezen a területen is rengeteg olyan jogszabály van a színházi törvénytől, a menedzsment törvényen át, a könyvtári törvényig, vagy az írott kultúra szabályozásáig, vagy még sorolhatnék rengeteg a 90-es évek óta sorban programatikusan vagy véletlenszerűen született jogszabályokat, amelyeket össze kellene szépen gyűjteni, és véleményem szerint 2 csomagba tető alá hozni. Ez a 2 csomag összesítve vagy együttesen jelenthetné, vagy ennek jelentenie kell majd azt, amit románul úgy hívunk évtizedek óta vágyálomként, mint a legge culturi, tehát a kultúra törvénycsomagja.
Ez, hogyha már csomag lesz, akkor valószínű, hogy arról is fog rendelkezni, hogy milyen anyagi háttér, normatív támogatás, illetve meg egyes kulturális intézményeket vagy területeket. Na most, ha a pénznél tartunk, akkor ugye előttünk van egy büdzsé átalakítás. Ilyenkor általában azt szokták közölni a sajtóval, hogy innen vettek el, oda tettek át, tehát hogy a költségvetésen belül hangsúly módosításokra került sor. Van-e készülve a kulturális tárca vezetője, hogy vitázni fog, akár veszekedni is, hogyha kell, amennyiben azt látja, hogy komolyan sérülnek a tárca pénzügyi hátterei egy ilyen belső módosítás révén?
Két oldalról lehet ezt a kérdést megközelíteni, már ami a válaszaimat illeti. Az egyik az, hogy jelen pillanatban a fenntartó intézményrendszer, nevezzük itt a központi vagy a helyi hatóságokat, az önkormányzatokat vagy a kulturális tárcát, esetében a költségvetés olyan eddig még nem tapasztalt mélyponton van, ahonnan lefele már nem lehet, nincs tovább. Tehát ebben a helyzetben azaképpen mi nem a pénzösszegekkel veszekedjünk, vagy nem az a problémánk, hogy kinek milyen juttatást, vagy milyen prioritásait fogjuk kilátásba helyezni, vagy gyakorlatba ültetni, hisz abban a helyzetben vagyunk, amikor egyszerűen nincs pénz, tehát azokat a problémákat kell most elsődlegesen megoldani, és hál' Istennek, vagy sajnos, rengeteg ilyen van, amelyek nem kimondottan pénz függvénye, hanem amelyek elsősorban hozzáállás, mentalitás, megközelítés, menedzsment, vagy egyszerűen a gazdaságosság terén jelentenek eddig halasztott, elodázott és megoldatlan problémákat. Ami a kérdés második oldalát illeti, hogy a kulturális tárca vezetője fog-e vitázni, vagy harcolni, vagy ilyen-olyan formában hallatni a hangját, hát ez természetes, erre az elmúlt kormányülések néhány, nem volt olyan sok során, volt már alkalom, és lesz ezután is. De hál' Istennek jelen pillanatban egy olyan csapat ül a kormány asztalánál, ahol a viták, az érdemi érvelések napirenden vannak, a konstruktív vita, az érvek ütköztetése, és hát vannak helyzetek, amikor az embernek sikerül átvinni érvekkel alátámasztott álláspontját, vagy vannak olyan helyzetek, amikor vissza kell lépni egy picit, illetve el kell napolni, egy következő alkalomra kell halasztani a pillanatnyi érdekérvényesítést, belefoglalva a problémát és a megoldást is abba a rendszerbe, amelyet a kormány egészének kell kezelni.
Tegnap Szűcs László, a MURE elnöke itt a rádióban azt nyilatkozta, hogy nagy gond lesz az áfa emelés miatt a lapokkal, a kulturális lapokkal is többek között. Mit fog tenni maga a sajtó, a például a Látó vagy Helikon és társai? Megsporolnak egy olvasószerkesztőt? Félpénzen alkalmaznak egy grafikust, pro bono, felkérnek egy tördelőt? Milyen technikákat lehet elképzelni akkor, amikor ez az áfa emelés egy adott pillanatban tényleg oly mértékben megnöveli a sajtótermékeknek az előállítását, hogy alaposan el kell gondolkodni, hogy akkor a, hát úgymond az eddigi nívóból mit áldoznak be, úgyhogy még mindig vállalható legyen az a termék?
Mi az a világ a világ? Ezek a kérdések a mindenkori menedzsment, lett legyen az közjogi vagy magánjogi menedzsment vagy működési forma, ezek a kérdések mindig asztalon voltak, hogy az asztal közepén vagy az asztal szélén volt, ez különböző időszakokban változott, de ezek a problémák, ezek a kérdések nem most kerülnek legelőször valamennyiünk elé. Jelen pillanatban egy olyan általános kontextusban vagyunk valamennyien, hogy élesebben tevődik fel a kérdés, és tekintettel az intézkedés csomag voltára, emiatt, mivel több szinten és több irányból érkeznek a különböző megszorítások, persze, hogy minden sokkal kiélezettebb, mint általában. De ezekre a kérdésekre én úgy gondolom, és a tapasztalat beszél belőlem, hogy ezekre a kérdésekre nem központi választ kell keresni és adni, hanem ezeket mindig és mindenkoron lentről felfele az illető helyzetet ismerő és megélő projektmenedzsmentből kiindulva kell és lehet kezelni. Nincsenek olyan gyógyszerek, vegyszerek, orvosságok vagy receptek, amelyeket általánosan lehetne érvényesíteni, hiszen minden egyes kiadványnak, vagy minden egyes kulturális kezdeményezésnek formától és kifejezési eszközöktől függetlenül megvannak a maga sajátosságai, megvan az a maga gazdaságpolitikai vonzata, vagy a művészetpolitikai összetevője, amelyek között egyensúlyozni vagy szlalomozni kell a mindenkori döntéshozóknak, és ezt meg fogják tenni. Tehát én a tárca szintjéről, Bukarestből például nem is tartom helyén valónak azt, hogy okos tanácsokat vagy javaslatokat kínáljak vagy nyújtsak, hiszen ezeket még nem fentről lefele kell kérni, kapni és esetleg megvalósítani, hanem lentről felfele. A mi dolgunk, akár az önkormányzatok, akár a kormány szintjén csak az lehet és csak az kell legyen, hogy adott esetben a különböző jelzések összesítése után megpróbáljuk olyan kisegítő intézkedéseket hozni, amelyekkel a helyi szinten megszült megoldások gyorsabban és hatékonyabban lesznek majd megvalósíthatóak.
Hogyha már önkormányzatok, ugye téma továbbra is az önkormányzatok, és hát a közigazgatás reformján belül tulajdonképpen az önkormányzati struktúrának az átszabása, átgondolása, és akkor itt nyilván, hogy a hatáskörök is módosulnak. Mennyire lesz működtethető, vagy mennyire lehet ráterhelni, vagy rábízni a mostaninál nagyobb mértékben az önkormányzatokra a kulturális szféra kiadásait, támogatását. Gondolok arra például, hogy Németországban igen gyakran történik meg az, hogy például egy városnak a színházi működtetése, vagy filharmóniának a működtetése, az jócskán a helyi önkormányzattól is függ. Befizetnek X bérletet, úgymond megvásárolják a produkciókat egy fél évadra, és akkor leülnek minden egyes esztendő után, megnézik, hogy mennyire haték, és annak függvényében folytatják a közreműködést, vagy módosulnak ennek a kooperációnak a feltételei. Látható-e ez Romániában, hogy így valósággal érdekelté tesszük az önkormányzatokat abban, hogy aktívabban részt vegyenek ebben a tevékenységben?
Igen, én a kormányprogramba beírtam, és megbeszéltük azt az intézkedés csomagot, amelyet röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy a decentralizációs folyamatnak az átgondolása. Itt 1990 óta Romániában egy olyan jelenségnek vagyunk tanúi vagy szenvedő alanyai, nem csak kulturális szinten vagy téren, amely arról szólt, hogy egyszerűen átruházták a központ szintjéről az önkormányzatok szintjére a felelősséget, például a különböző intézményeket, cakkompak, minden problémájukkal együtt átruházták, önkormányzati felhatóság alá rendelték, anélkül, hogy ehhez következetesen forrásokat is utaltak volna. Erre az utóbbi években az RMDSZ-es kollégáinak a kezdeményezése révén történtek különböző javító intézkedések, ilyen például az a 2%-os évente kétszer kifizetésre kerülő adóból való visszautalási csomag, amelyet az önkormányzatok a kulturális intézmények fenntartására segítségül kapnak. Ezt nemrég a kormány erre az elmúlt fél évre is elfogadta, és ez folyamatos lesz. De ez önmagában, bár nagyon fontos, elégtelen, vagy nem elegendő. Emiatt nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a nyugatról, az unió más tagállamaiból kölcsönözzünk és beépítsük a romániai jogrendszerben és adminisztrációba azokat a megoldásokat, amelyek a kulturális intézmények kofinanszírozását jelentik, és itt azt lehet érteni, amit maradjunk a németországi példánál, amelyet úgyis meg lehet közelíteni, hogy régen úgy nevezték ezt, hogy ha az önkormányzat egy márkát ad, akkor a régió vagy a helyi kormány is ad hozzá egy márkát, és a központi kormányzat is hozzájárul egy márkához, és akkor a hiányzó egy márkát azt kitermelheti az illető intézmény akár azzal a módszerrel is, amit az imént említettél. Tehát ez jelenti azt, hogy a források több rétegűek, több szintről érkeznek, és egymást feltételezik. Magyarul, ha az önkormányzati egymárkát lecsökkentenék, akkor az mindig maga után vonja a kofinanszírozó régió vagy központ esetleges forrás elvonását is. Ha az illető egymárka növekszik, és ez például a magyarországi kulturális intézmények esetében ez a példa nyomon követhető hosszú évek óta, az önkormányzatok nem csökkentik, hanem általában emelik a támogatásokat, és ehhez foghatóan növekszik részarányosan a központi támogatás is. Romániában ez a finanszírozási forma eddig elé elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan volt. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve ez megkerülhetetlenné válik.
Az Ager Pressnek adott interjúban a miniszter úr vázolta azt, hogy azért jó lenne elkülöníteni a kultúrán belül azt, ami hát úgymond a showbiznisz, szórakoztatóipar, és az, ami szintén a közönségnek szól, de nyilván a kultúrának egy másfajta megnyilvánulása. Ilyenkor a szakmából, például az előadások és előadó művészek részéről érkeznek különböző észrevételek, kritikák, javaslatok, tehát hogy felkapják a népek a fejüket, amikor a miniszter azt mondja, hogy én pedig így látom, és úgy gondolom, hogy így kéne ezt mindenkinek tekinteni, vagy ez egy ilyen egyirányú ex-katedra kijelentés, aztán legfeljebb egy rádióműsorban reflektálunk rá.
Említettük már, hogy én nem most kezdtem ezt a motorozást, és 2005 óta vagyok kisebb-nagyobb megszakításokkal, de szinte folyamatosan része ennek a párbeszédnek, amelyet a politika, vagy a közigazgatás, vagy az államigazgatás, illetve a különböző területek és annak képviselői folytatnak. Általában ezen belül minden dicsekvést nélkül elmondhatom, hogy engem tényleg a párbeszéd, az odafigyelés és az érvek meghallgatása jellemez, úgyhogy még akkor is, hogyha egy-egy ötlet most úgymond első ízben kerül a nagy nyilvánosság elé, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna az elmúlt 20 évben megbeszélve, átbeszélve, átvilágítva, nem képezte volna a konzultáció tárgyát. Lehet, hogy már eddig is asztalon volt, de lehet, hogy eddig nem kapott akkora hangsúlyt, vagy nem érkezett volt el az ideje, és most arra válik esetleg megvalósíthatóvá. Tehát mindaz, amit én az utóbbi hetekben legyen mostan vagy akármit itt is elmondok, az mind konzultált, átbeszélt, megtárgyalt dolgoknak a kikristályosított, vagy esetleg véglegesítési szakaszba érkezett elemét jelenti, és semmiképp sem ilyen meredek újdonságokat. Persze most is folyamatos a konzultáció. Tegnap voltak nálam a szakmai szövetségek vezetősége, valamennyi szervezetnek az elnöke. Azelőtt néhány nappal a könyvipar, a könyvkiadók képviselőivel, illetve a könyvesbolt hálózatoknak a vezetőivel beszéltem, azt megelőzően pedig azokkal az előadó művészeti szövetségekkel és szervezetekkel, amelyek tömörítik a különböző koncertszervezőket. Most visszatérve a kérdés első részére, még azt hozzátenném, hogy igen, különbséget kell tenni a szórakoztatóipar és azon a szórakoztatóipar olyan termékei között, amelyek nem kifejezetten hogy a látószenzú általános tágabb értelemben vett kulturális jelenséget feltételezik, hiszen ez nagyon relatív. Mi kultúra, mi szubkultúra, mi nem kultúra, mi van a mezgyén, stb. Én tehát nem ilyen szinten választanám szét a dolgokat, hanem mivel a kultúra bármilyen formájában kreativitást és alkotást feltételez, én úgy választanám szét a szórakozást, a szórakoztatóipar és a kultúra különböző megnyilvánulási formáit, hogy mennyire van jelen ezek között, hogy ezekben a kreativitás, az alkotás, az alkotói hozzájárulás, függetlenül attól, hogy zenekarok fesztiváljáról beszélünk-e, például a borfesztivál eseményeivel, vagy a karácsonyi vásárral szemben.
Hogyha ezt tekintjük, akkor lényegében el kell fogadnunk, hogy ilyen vagy olyan módon a kulturális erőfeszítés az egy vállalkozás. Lehet szellemi vállalkozás, de mindenképpen van egy profit vonzata is. Na most egy ilyen kiélezett helyzetben akár úgy is értelmezhetjük, hogy a válság bármilyen furcsán hangzik, jót is tehet a kultúrának, tehát kiszórja a bóvlit, a kevésbé versenyképest, és maradnak a tényleg nívós produkciók, illetve termékek, tehát értelmezhetjük úgy, hogy akár hasznunk is lehet a jelenlegi szűkösebb periódusból?
Ez mindenkor így volt, és mindenkor így is lesz. A kockázat az benne van a pakliban, ennek a vállalása volt általában relatív. Ha az a kultúra intézményesített formáját nézzük, akkor igazából mindig igyekezett kockázatmentesen valamilyen biztonsági komforthelyzetből megközelíteni a dolgokat, míg a kultúra magánjogi oldala az vállalta értelemszerűen az ezzel járó, a vállalkozás jellegből fakadó kockázatot. És úgy gondolom, hogy az érem eme két oldala között meg kell teremteni az átjárást. Mit tudom én, akár úgy, hogy mint hogy az bronzkorszak óta nem egyszer volt látható, kiukasztjuk az érem közepét, hogy az egyik oldal talán lássa, vagy értse, vagy
érzékelje legalább.
Érzékelje a másik oldalt is. Tehát az átjárhatóságot mindenképp biztosítani kell, mert a forrától függetlenül, és a jó gyakorlatokat át kell venni egyik oldalnak a másiktól, mindegy, hogy melyik oldal melyik.
Szabadúszó színművészként mennyire lesz átjárás a Demeter Istvánnak a szcénára, mert hogy ugye a miniszteri kinevezés előtt bizonyára voltak vállalásai, elképzelései ezen a téren. Belefér-e, vagy most jegelni kell, vagy minimálisra kell majd srófolni az ilyen jellegű jelenéseket?
A szakmában való jelenlét az létfeltétele annak, hogy az ember az adminisztrációban ne elefántcsontoronyból intézkedjen, hanem a problémák napi szinten való ismeretéből inspirálódjon és tájékozódjon. Tehát ilyen értelemben én megengedhetetlennek tartom azt, hogy valaki elszakadjon a szakmai gyakorlásától. Persze a fontossági sorrendet meg kell tartani, a vállalt kötelezettségeket tovább kell vinni, és az újakat módjával lehet, vagy kell majd elfogadni, amennyiben erre akarom lesz egyáltalán, és lehetőség. Tehát igyekszem minden olyan vállalásomat tovább vinni, amely a közelmúltból fakadó a kötelezettségeket rúg rám, és alaposan megfontolva esetleg elfogadni azokat, amelyek az eljövőben kínálkoznak.
Hát az új évad kezdetén majd ősszel akkor újra csörög a telefon, és listázni fogjuk egyrészt, hogy a jogi háttérnek az előkészítése milyen ritmusban halad, másrészt, hogy mit vállal Demeter István az új évadban színészként, harmadrészt, hogy milyen új kihívások, problémák gördülnek a szaktárca küszöbére. Köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozunk össze.
Köszönöm, én is köszönöm, és még egy dolgot így zárszóként engedj meg István, vagy engedj ilyen meg, szerkesztő úr, én megengedtem magamnak azt, hogy ebben beszélgetésünk során közvetlenebbül a tegező viszonyt használjam, de ez nem, ennek semmilyen más magyarázata nincs, mint az, hogy én a mai napig kollégáknak tartom magunkat, a rádiós közös múltunk, vagy akár amiatt is, mivel a közmédia, vagy a média általában pont úgy a kulturális terület szerves része, mint akár az előadó művészetek. Tehát kollégákként megengedtem magamnak, és talán emiatt elnézést kell kérnem a hallgatóktól azt, hogy a magázódó kérdésekre én közvetlenebb tegező formában válaszoljak.
Ez is egyfajta átjárás a medál két részéről. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Pihentető vagy ötletdús nyaralást és lendületes őszt kívánok.
Köszönöm, viszont.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.